Szlovákiában választás lesz szeptemberben, és hát egy erőteljes fordulat látszik, vagy körvonalazódik. Ugyanis Ficónak megnövekedtek az esélyei, és ez akár, ez az orosz barátság, ami nála is fellelhető a magyar miniszterelnöknél, és akár összehozhatja ismét a két nemzetet. Ezekről az esélyekről fogunk Feledi Botond külpolitikai szakértővel pár szót váltani. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt kívánok!
Meg arról is, hogy mi újság az ukránok támogatottságával, mert érdekes jelzések csökkennek, össze is függnek a témáink, hogy befolyásolhatja a háború menetét is, de akkor kezdjük a szlovákiai helyzettel. Választás mikor? Szeptember végén?
Szeptember 30-ig van, tehát szeptember végén. Ugye előrehozott választások vannak Szlovákiában, hiszen már tavaly gyakorlatilag ősszel egy kisebbségi kormányt tudott csak újra alakítani Heger miniszterelnök, és aztán végül idén tavasszal le kellett mondania a bukott kisebbségi kormány utáni ügyvezetésből, és ekkor nevezett ki, ugye emlékezetes Ódor miniszterelnök urat, tehát egy magyar ügyvezető miniszterelnököt és kormányát, Zuzana Csaputova államfő. Tehát most itt tartunk, ez zajlik, és hát a legérdekesebb fordulat, ami megtörtént, az az, hogy valamikor tavasz végére Robert Fico pártja átvette a vezetést minden közvéleménykutatásban.
Bocsánat, Botond, ez hogy lehet, hogy néhány évvel azután, hogy csúfos körülmények között távozott, és nagyjából azt mondták akkor a hírmagyarázók, hogy neki a politikai pályafutásának úgy nagyjából vége, a parlamenti küszöb környékén kóvályoghat, és most pedig diadalmas visszatérést jósolnak sokan.
Hát nem szeretném többre fölbecsülni őt, mint ami, de tulajdonképp azért, hogy Szlovákia Donald Trumpja. Tehát folyamatban van ellene egy folyamatos vizsgálat, tehát ez nem zárult le, de nincsen vége, nem is nagyon látni a végét. Ugye azt is mondhatjuk, hogy a Kuciák ügy óta, tehát amikor ugye az oknyomozó újságírót, aki konkrétan Fico embereiről nagyon-nagyon durva dolgokat talált meg, emlékszünk az olasz maffiától kezdve, Vadalajéktól, itt nagyon sok mindenki benne volt abban, hogy végül is egy fiatal újságírót kivégeznek a menyasszonyával együtt. Ez az a nyomozás, aminek a környékén a mai napig elképesztő politikai és mondjuk úgy, hogy taktikai csaták zajlanak. Tehát még az elmúlt héten is éppen a belügyminiszter és a szlovák rendőrfőnök közötti vita az, ami lázba tartja a szlovák politikát, és hát az elmúlt évek azok részben arról szóltak, hogy a különleges ügyészség, a rendőrség és a titkosszolgálat különböző szinteken, akár egymástól, hogyan tüntetett el jegyzőkönyvet, nem talált meg bizonyítékot, tehát valahol nagyon-nagyon erősen megy a posztficói köröknek is az érdekérvényesítése, tehát ezért nem lehetett az, hogy Robert Fico, ahogy Kocsnert, a másik illetékes oligarchát ebben a történetben, szépen betennék bíróság elé, és már ítéleteket hallottunk volna. Erről szó nincs, ugye majd, hogy nem közben alkotmánybíró lett Robert Ficóból, hogy az immunitását visszaszerezze, tehát ilyen szempontból neki is Trumpi motivációja van, hogy amíg miniszterelnök, addig legalább az egész történet újra pihentetésre kerül. Tehát valahol itt tartunk ebben, politikai oldalon pedig azt látni, hogy ugye amikor Ficót leváltják, tehát kénytelen lemondani emiatt a történet miatt, akkor egy Pellegrini nevű társa pártból lesz a miniszterelnök, és aztán ő egy külön pártot alapít. Na most ez az a pillanat, amikor Ficónak tulajdonképp megmarad a párt régebbi, öregebb, ha úgy tetszik, már akkor is orosz barátabb része, még a picit progresszívebb, nyugatosabb rész az elmegy Pellegrinivel. Ugye egészen a fordulatig, a mostavaszi fordulatig ezt a Pellegrini-féle pártot mérték első helyen, és ők azok, akik most folyamatosan csökkennek a kutatásokban, míg jön föl a kőkemény háború ellenes propagandával, nyugatellenes narratívával dolgozó Ficónak a pártja velük szemben. Tehát itt tartunk, hogy talált magának egy olyan politikai részt, amit nem is ő keresett ki, hanem tulajdonképp adódott neki, és a háború maga, tehát a 2022 februárja óta pedig erre, hát kőkeményen, opportunista módon ráült erre a részre, és tegyük hozzá, hogy ez termékeny talajra húz. Tehát a harmadik elem ebben az egész kompozícióban, és aztán veszek levegőt, és hagyok nektek kérdezési lehetőséget, az, hogy azért nem csak a visegrádiak közül, hanem gyakorlatilag a régióban is a szlovák lakosság volt hagyományosan a leginkább pánszláv érzülettel és ruszov, tehát az orosz barátsággal bőven átitatott társadalom, tehát itt ez megvolt már a Mecsiár korszak miatt is részben, és ez mindig is megmaradt, amire aztán amúgy is rádolgoztak az orosz dezinformációs oldalak, amiből több ezer van az országban, és erre most politikailag rájött Robert Fico. Hát valami hasonló képletben állunk most itt.
Plusz ugye a kormányzatnak, az aktuális kormányzatnak a tevékenysége sem töltött el komoly elégedettséggel a társadalmat, érthető módon ezt is. Azért ők is dolgoztak azon, hogy leküzdjék magukat, nem? Hát az elmúlt években, amiket hallottunk, főleg Matovics időszakában.
Így van, tehát Matovics, nem is tudom, hogy hova, milyen dobozba kéne betegyük, hogy a hallgatóknak legyen valamilyen elképzelése, de hát mindenképpen inkább egy tragikomikus figurája volt a szlovák közéletnek így utólag visszatekintve, és aztán utána a Heger kormányzat, ugye ezek nagyon nagy koalíciók voltak. Tehát eleve budapesti szempontból szinte elképzelhetetlen, hogy itt egyébként azért még ideológiailag is relatív távoli pártocskák hajlandók voltak leülni azért egymásra, hogy Ficóék ne tudjanak visszajönni, de hát ezt se tudott örökké tartani, koalíciós feszültségek, ebből fakadóan ugye mindenféle kisebb pártoknak az egy személy köré épülő hiú emberei végül is szétfeszítették ezeket a kereteket, és valóban hát a Covid kezelése se volt tökéletes, meg hát azóta is rengeteg kérdés volt. Úgyhogy ezzel együtt, hogy a központi kormányzat körül rengeteg kérdés volt, és most Zuzana Csaputova ellen pedig hát egy kőkemény retorikai háborút víz már, vagy hát úgy is mondhatjuk, hogy karaktergyilkosságot épít Robert Fico, és most ugye Csaputovának kellett kinevezni egy ügyvívő kormányt, ezt most tényleg úgy képzeljük el, mintha a minisztériumokból és a kormányzati szervekből a legelső nem politikai sort azt egyel előléptették volna. Ez ugye megint csak elképzelhetetlen itthoni viszonyok között, hiszen nincsen nem politikai sor már magyar minisztériumokban, de Szlovákiában egyébként bizonyos szintekig a közigazgatás szakmai személyzete, akár még egyébként pont a külügyminisztériumunkat is érdemes ilyen szemmel megnézni, az túlélte az eddigi 30 évét a demokráciának. Tehát voltak szakemberek, és ezek között bizony voltak magyar etnikumú szakemberek is. Ugye nem csak a miniszterelnök, de mondjuk Ugarik Péter területfejlesztési miniszter is szintén magyar nemzetiségű. Tehát, hogy most egy ilyen kormány állt elő, és ez hát igyekezett Csaputova azt mutatni, hogy nem a saját pártját, a progresszív Szlovákiáért pártot, a PS-t részesítette bármilyen formában előnyben, hogy ennek megfelelően aztán most kiderült, hogy a belügyminiszter az már-már hát az túlzás, hogy Fico párti, de hogy olyan dolgokat csinál, ami hát megint csak nem biztos, hogy segíti ezt a nyomozást, hogy valaha is véget érjen.
Uh-huh. Oké, és tehát akkor Ficóra visszakanyarodva, nála ezek szerint a magyar ellenesség az ugyanolyan politikai ütőkártya volt, mint most a háború ellenesség vagy békepártiság, ami most így a magyar ellenesből nagyjából ugyanarra a retorikai pályára sorolja, amit Orbán Viktor és illetve a magyar kormány is visz.
Így van, tehát arra biztos emlékeznek a hallgatók is, amikor Madina Hedvig ugye, tehát a buszmegállóban megvert magyar lány ügyét kellett volna kivizsgálni a Fico korszak rendőrségének, és itt ugye eltűntek, vagy fel se vették a bizonyítékokat, vagy eltűntek, és aztán utána még hamis tanúzással a Hedviget vádolják meg, tehát tényleg egy egészen hajmeresztő ügy alakult ki, aminek a vége az az, hogy ugye a magyar határok közé költözött át Marina Hedvig az aktatásokat elkerülendő. Na most ez a magyar gyűlölő kártyával játszó Fico aztán ezt szépen lassan letette. Ugye volt már a korábbi kormányzása idején is egy a Fidesz-szel szorosabb kapcsolata, és aztán most pedig úgy tűnik, legalábbis már több fideszes kormányzati politikustól is lehetett hallani, hogy kifejezetten várják Fico visszatérését, és a kvázi békepárti, vagy háború ellenes, vagy hát a külső elemzők szerint, vagy mondhatnám azt is, hogy orosz barátabb tengely visszatérését itt a visegrádiakon belül. Most azért nem biztos, hogy Ficónak egyébként egyedül sikerül kormányt alakítani, tehát a szlovák rendszerben ez egy elég titka konstelláció. Itt viszont egy még vadabb elképzelés is van, hiszen a szomszédban mindig megvolt a szélsőséges párt, ez viszont mindig egy picit még jobb áttolódott. Tehát hol vannak már az évek, amikor Ján Szlotának a szintén magyar ellenes szélsőséges pártja, az SNS volt az élen. Ehhez képest most egy olyan még szélsőségesebb párt alakult, ami megint teljesen új, és adott esetben lehet, hogy Ficóékkal is akár koalícióra létezről, ugye nyilván ilyenkor nagyon nehéz bármit is mondani, mert mindenki tagadja, de a pakliba benne van, és kérdés, hogy ki más lépne koalícióra Ficóval, és itt egy nagyon-nagyon érdekes, és talán ez a politikai pragmatizmus és opportunizmus között elmosódott határt jól mutatja, hogy érkezik a nyomás Budapest felől, úgy tűnik a csatornák letapogatása alapján a felvidéki magyar párthoz, hogy legyenek esetleg hajlandó Ficóval bármit is kezdeni. Na most azért nyilván az ottani politikai emlékezet sokkal élesebb a Ficó évekről, tehát ez meg nagyon nem tűnik adekvát megfejtésnek, szóval egészen hihetetlen fordulatok lemennek 13 év alatt, hogy 2010-től számoljuk most ezt a történetet. Nem tudni, hogy mi lesz ennek a vége. Ha az is lehet, ugye láttunk már ilyet is sokkal több országban is, mint Szlovákia, hogy ugyan megnyeri Ficó, de képes a 3-4 után a legtöbb szavazatot szerzett párt valamilyen módon koalícióra lépni. Tehát itt még ez a forgatókönyv is benne van, úgyhogy ez a versenytutás megy most szeptember végéig a kampányban.
Ami még érdekes, és akkor túllépünk Szlovákián, vagy a Közép-Európában erősödő orosz párti vonalon, hogy Amerikából is, meg a fő fegyverszállítók Ukrajna támogatói részéről is érkeznek apró megjegyzések arról, hogy azért ez nem korlátlan, hogy döntésre kéne vinni a dolgot, vagy hogy azért van egy határ, ameddig tudják biztosítani a hatalmas támogatást. Ez befolyásolhatja a háború menetét, ez egyfajta présbe szoríthatja a Ukrajnát a mostani ellentámadás kapcsán is, vagy mi sülhet ki ebből?
Igen, itt nem kell messzebbre mennünk, tehát nyilván Ficó megjelenése is elég sokat vágna, legalábbis a támogatás pszichológiáján biztos, és aztán ki tudja, hogy utána akár NATO, akár EU-s kötelékekben mikor milyen problémát tud okozni. De Csehországnak az egyébként abszolút ukrán barát volt NATO katona új elnöke, Petr Pavel, aki elkötelezett atlantista, szintén Vilniusban a NATO csúcson már úgy nyilatkozott, hogy hát azért tulajdonképpen végig jó lenne meglátni, hogy akkor meddig jutott el a front, és az alapján tárgyalásokat kezdeményezni, ami önmagában is egyébként talán az egyik legharcosabb kiszólás volt a NATO csúcsa múlt diplomatikus szövegei közül. És ezzel eléggé egybevág, hogy a CIA-nek az igazgatója, William Burns, időnként elutazik Ukrajnába, ő ugye volt moszkvai nagykövet, és már gondol ez a Rice idején is vezetőbeosztású amerikai diplomata volt, a térség tényleg egyik legjobb ismerője. Tehát, hogy ő szintén jár, januárban volt utoljára, és aztán most nyár előtt is megfordult egyszer Kijevben, és erről a Washington Post megint egy olyan anyagot állított össze, amiből az derül ki, hogy hasonló határidőkről beszélgethettek Kijevben. Tehát, hogy igenis létezik ez a nyomás. Ennek az egyik oka az nyilván technikai, tehát, hogy látjuk, hogy már kazettás bombákat kell átadni, mert egyszerűen nincsen több, miközben azért Washingtonban félszemmel Kínára figyelnek, tehát, hogy rájön egy olyan helyzet, hogy tényleg üresek a raktárak. A másik oldalról pedig, hát mindenki készül az amerikai elnökválasztás esetleges fordulataira, tehát ha nem Joe Biden, hanem valamilyen republikánus jelölt nyeri, és itt hosszú-hosszú névlista van jelenleg, ugye Trumpot éppen megint tegnap érte egy újabb fordulat a Jack Smith-féle nyomozásban, január 6-os felkelés kapcsán, tehát nem tudjuk, hogy Trumpal mi fog történni, de az biztos, hogy a politikai környezet egyre kevésbé támogató lehet, és ezt azért reálisan méri fel a mostani amerikai adminisztráció is, és kérdés, hogy a kongresszuson kampányidőszakban át tudnak-e verni egy olyan támogatást, ami egy több éves keretet jelentene. Ugyanezen dolgozik az Európai Unió is, hogy még a 2024-es május-júniusi európai parlamenti választás előtt, ami ugye egy új európai bizottságot is fog szülni, tehát hogy ezelőtt az európai strukturális új 5 éves ciklus előtt, elfogadjanak egy több éves ukrán kerettervet 50 milliárd euróval, támogatási keretet, vagy építési pénzekkel benne. Ugye ezek ráadásul nem is minden támogatás, hanem a nagy rész egyébként hitel, ez csak a mielőtt még itt a magyar sajtó, ahol a pénz felkiáltással körbe szalad. Tehát, hogy ha ezeket egymás mellé rakjuk, akkor tényleg látni, hogy mindenki készül arra, hogy polarizált a politikai környezetben, nehezebb lesz Ukrajna ügyét ennyire egyértelműen továbbvinni, és eleve hogy mondjuk szépen a választók részéről is egyfajta kiégés, egyfajta fáradtság, tehát az 500. napja után a háborúnak azért látni, hogy mind a médiában, vagy akár az amerikai közvéleménykutatásukban szépen lassan lecseng az érdeklődés, tehát még a demokrata válaszadók között is tavaszra csak 19% mondta azt, hogy esetleg több segítség kellene Ukrajnának. De úgy szépen lassan látni, hogy a politikai realitáshoz elkezdenek alkalmazkodni a pártok, míg fordítottan ez működött a háború első évében, tehát mondjuk Szlovákiában is egy nagyon határozott ukrán támogatás volt, annak ellenére, hogy a népesség maga egyébként nem biztos, hogy ilyen arányban ezt így gondolta. Most ehhez képest pártok elkezdenek a választások miatt.
Tehát a leegyszerűsítve Ukrajnának sietnie kell, és ameddig eljut, ott körvonalazódhat majd egy béke új határokkal?
Hát itt nagyon fontos, hogy már hogy fogalmazzuk meg a mondatot. Tehát ugye ez a kritikusabb verzió, hogy ameddig eljut, akkor ott száj, vagy pedig, hogy jusson el legalább már akkor egy olyan helyzetig, amikor az oroszok kénytelenek tárgyalni. Ugye a Burns-féle megfogalmazás talán ez az utóbbihoz át közel, hogy legyenek már olyan helyzetben azok a rakéták, hogy tényleg az oroszoknak érdemes legyen tárgyalni. De hát ez nyilván innentől kezdve már tényleg egy nagyon komoly diplomáciai játszva nagyon-nagyon sok szereplővel. Uh-huh. Ugye ekközben a G7-ek is egy nagyon komoly biztonsági garanciacsomagot tettek le az asztalra, tehát nem csak a NATO tagok, hanem a globális hetek a Vilniuszi csúcson. Tehát, hogy sok minden van, és tegyük hozzá, fogalmunk nincsen, hogy a Kremlben mi fog történni. Tehát mindig ott van az is, hogy ugye számolunk azzal, hogy Putyin mégiscsak, ha nagyon be van szorítva a sorokba, akkor atomfenyegetést dob be, vagy pedig őt váltják el, és akkor egy egészen másik helyzet áll elő. Tehát annyi tényező van ebben a játszmában, hogy nehéz megmondani, de az biztos. Politikai értelemben elképesztően más lehet az ukránokon, hogy haladjanak, miközben a mostani támadás, a beásott nagyon komoly orosz védelmi vonalak miatt, a mondjuk úgy, hogy sokkal jobban beállt frontvonal miatt, és mert nincs meglepetésfaktor egyáltalán, tehát mindenki tudja, hogy valamikor egy ukrán támadás, iszonyatosan nehéz feladat, ugye rengeteg ukrán friss erő még nincsen bevetve, tehát láthatólag még az óriási offenzíva nem indult el, ugye létezik egy pici orosz ellentámadás is. Tehát ha így végignézek ezen a iszonyatosan hosszú, majd 1000 kilométeres frontszakaszon, akkor azért itt nagyon sok pici tűzúrásszerű teszttámadás van, hogy lássák, hogy milyen módszerrel lehet, hogy szét tudják húzni az orosz erőfeszítéseket. Nyilván ennek a része egyébként a Kercsi hír minapi újabb sikeres támadása is, hogy az ellátási útvonalakat hogyan tudják szétszedni. Tehát ez a kiéheztetés, széthúzás, és majd utána jön a támadás, de ehhez idő kell. Tehát ezt még nem lehet gyorsan csinálni.
Viszont pont az fogy el.
Igen,
abban van beszéltünk, igen.
Így van, így van. Tehát, hogy Zsaluzni tábornok helyében most nem lennék, aki az ukrán erőket irányítja. Ez tényleg egy iszonyatosan nehéz harcászati feladat, és közben pedig Zelenszkij igyekszik tartani a hátát kifelé, hogy hát hol vannak a sikerek, hol nincsenek sikerek. De lássuk azt, hogy ez most még nem az a szakasza egyszerűen ennek, és nem arról van szó, hogy ellőtték az ukránok a puskaport, hanem tényleg elsőlőtték, de most nem lehet beleszaladni egy óriási nagy mészárlásba, hogy esetleg utána már ne is lehessen újabb dobásuk, tehát ezt láthatólag nagyon pontosan előkészítik és megfontolják. Ugye amíg nem jön az őszi sáros időszak, azért addig még bő 3 hónap egészen biztosan van.
Oké. Hát sokkal tisztában látunk, nagyon szépen köszönjük a fontos háttérinformációkat.
Illetve hát igen, látjuk azokat a lehetőségeket, amik bejöhetnek, de a tisztaság azért az túlzás, ahogy Botond is elmondta, elég sok tényezős ez a dolog, illetve ezeknek a kimenetele. Köszi szépen, hogy beszélgettünk, szép napot!
Nektek is hallgatok meg, és sziasztok!
Szia! Dr. Freddy Botond külpolitikai szakértővel beszélgettünk, hát egészen ugye Ficó visszatérésétől